ahogy hallgattam a biztosi szolgálatokat, de már a reggeli elsődés, azt szerintem volna mondani Miklósnak, hogy nem szabad elhatászni az én mondani valóban. De azt gondolom, hogy nem baj, ha ugye lesz elmondjuk más hangszerelésben. A 130, rögtön mondom, a 137. Zsoltár első 6 versét olvasom. Amikor Babilon fonyai mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott a hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, örömeneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekéből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem róla Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Elnézést, készülés miatt csak a telefonomban tudok helyzetelni, és ez egy kicsit körülményes. Hát a nyári szabadság és egy készülés segített hozzá, hogy elolvassam Mika Valtarinak egy könyvét, ami nagyon hosszú, nagy, az a címe, hogy az emberiség ellenségei. És hogy a végére értem, rájöttem, hogy olyan ez a könyv, mintha az apostolok cselekedeteit olvastam volna, de egy római patricius szemszögéből. Mert hogy a főhős, Militus Manilianus, hát, hogy körülbelül fiatal korában, körülbelül Krisztus után 40-ben járunk, és valamikor Krisztus után 75-ben hal meg, kiszolgál 3 császárt, egyre magasabbra emelkedik a római ranglistán, szenátus lesz, szenátor lesz. Mind a 3 császárnak nagy elkötelezettje, illetve végén ragaszkodik a császárság eszméjéhez, de mivel sokat utazik és sok-sok emberrel ismerettséget köt, többek között Pállal is és Péterrel is, ott van Korintusban, ott van Efézusban, amikor kitör az a nagy tiltakozás Pál ellen, közben a felesége is titokban keresztény lesz, hát sokszor találkozik mind a zsidósággal, mind a kereszténységgel. Vitatkozik is velük rendesen. Ameddig politikai érdekei megengedik, addig még végig is őket olyan, a keresztényeket olyan jóra való bolondoknak tartja, és megpróbálja meggyőzni a császár Nérót, hogy nem ártanak ezek senkinek, tehát amikor azért ez már bőrére menne, akkor elhál ettől a vélekedésétől. Azért mondom el mindezt, mert a könyvben, tehát hogy egy kitalált személy többször hát elmélkedik arról, hogy ezek a keresztények Péter és Pál halálok után pár évtized is el fognak tűnni a föld színéről, a jelentősebb tanítók, alapítók halálok után. És ez a zsidóság is ott van egyébként Jeruzsálem ostrománál Titus seregében. Ha fölnyiromboljuk Jeruzsálemet, 100 év és szétszorultnak a világban, nem lett belőlük semmi. És én végig olvasva ezt a könyvet, arra gondoltam, hogy emberek korát tévedné. Te nem leszel sehol. Ugye egy kitalált személy, és azért gondolja ezt, mert az a elgondolás, hogy a Róma viszont, az óriási politikai és kulturális berendezkedés, amit Róma képvisel, az viszont örökre megmaradt. Hát Róma nem maradt meg örökre, még akkor is, ha most is a Róma, a maga okori romjaival és vatikáni kincseivel, de ez már nem az a Róma, amiről ez az ember úgy gondolta, hogy ez örökké állni fog. Ez a város, a maga hihetetlen gazdagságával, és ez a politikai berendezkedés, a maga stabilitásával, ezt mindenki fog bírni. Én már tudtam, így könnyű visszafelnézni a történelmet, hogy 300 év és összeomlik az egész. Miért mondtam el ezt? úgy érezni, hogy mi a világnak és a középpontjában élünk, a történelem középpontjában élünk. Ahogy élünk, ahogy gondolkodunk, az a maximum, tehát vagy nincs több, vagy el sem tudjuk képzelni, hogy mi lehet több. Az én elképzeléseim, vagy az én családom, vagy az én egyházam. Hát ennél nincs több, szeretjük. Nekünk az biztonságot és stabilitást adva, úgy érezzük, hogy ott élünk a világ középpontjában. De hát, tudjuk, hogy sok-sok ember így gondolja, és talán fel lehet azt a kérdést tenni, hogy ahány ember annyi középpont. Mert így a 20.-21. századra eljutottunk oda, hogy szinte mindenki egy kicsi kis középpont, és a maga véleményét, a maga igazságát, a maga politikai és vallási meggyőződését tartja, ugye az abszolútnak, a követendőnek. Fel lehet tenni a kérdést, hogy jó ez? Ugyanakkor fontosabb az a kérdés, hogy azt mondjuk fel, hogy nekünk mi a középpontunk. Akkor is esetleg minden vasárnap ellátogatunk ebbe a templomba, vagy éppen az adott aktuális gyülekezeti házba, templomba, ahol járunk. Mi igazán az életünknek a középpontja? Mi az, amihez nem nyúlhat senki? Amit nem érinthet senki? Amit, ha érintenek, akkor vagy bezáródunk, vagy megsértődünk, vagy kikérjük magunknak. Több variáció van erre. Mi a mi életünk középpontja? Amikor így szerveződik a gondolkodásunk, a cselekvésünk, a mindennapjaink. Ugyanakkor időről időre, kisebb vagy nagyobb mértékben megtörténik az, amiről az Ézsaiás 2, mint egy profécia beszél, és ami így hangzik, az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úrházának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá, van a mennyiné. Eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Nem folytatom tovább. Időről időre emberek elkezdedik ugyanazt a központot keresni. Talán megcsalódtak, vagy megcsömörödtek a saját középpontjaitól, vagy elkezdték érezni annak a hiába valóságát. Ugye ez egy nagy profécia az utolsó időkről, ami én komolyan hiszem, hogy egyszer ténylegesen meg is fog valósulni, de időről időre előfordul, hogy emberek kisebb-nagyobb csoportja látszólag szervezetlen, vagy emberi szervezés nélkül elkezdik ugyanazt a középpontot keresni, tehát fizikailag is, és lelkileg is. Ma délután elkezdtem valakivel beszélgetni, és álmodta, hogy hogyan jutott ide a Békás megyei gyülekezetbe. És azt mondtam, hogy már közben készültem el az igen hirdetésre, hogy nagyon értem, hogy ő elkezdett valamit a mai magyar politikai és vallási életben keresni. Ő egyszer csak ide talált. Van úgy, hogy az emberek elkezdik ugyanazt a központot keresni, lelkileg és földrajzilag. Olyan érdekes, hogy ez a felolvasott szakasz most nyelvtanilag milyen igéket tartalmaz. Menjünk, keressünk, hogy megtanítsanak, hogy járjunk. És ebben benne van egy belső folyamat, aminek megvan a külső gyakorlata is. Sárna, csak nehéz a szám ilyenkor, hogy bármilyen gépen már. Olyan ez, mintha azt írna, hogy útban vagyunk, de meg is érkeztünk. Megtaláltuk azt, amit a szívünk mélyén mindig is kerestünk. És ugyanakkor, miközben megtaláltuk, ekközben nem maradt abban a keresésünk. Megtaláltuk Jeruzsálemet. Az is egy ókori elképzelés, és ezt a Szentírás sok helyen tükrözi, hogy a földi valóságuk csak az égi vagy mennyei valóságoknak a megjelenése, a jelképezése. Hogy érkezik egy mennyei Jeruzsálem, aminek a földi Jeruzsálem csak a megvalósulása. A földi emberi materiális megvalósulása. És hogy a valódi keresés és a valódi megtalálás az, amikor megtaláljuk ezt a mennyei Jeruzsálemet. Biztos, hogy többen látták azt a filmet, hogy a mennyei királyság, remélem jól idézik, keresztes háborúk idejében játszódik. Jeruzsálem éppen a keresztények kezébe került, de már gyülekezik az arab hadsereg a szultán vezetésével, hogy visszafoglalják Jeruzsálemet. És valóban be is következik ez a háború, de egy nagyon rátermelt keresztés vitéz vezeti a Jeruzsálemnek a védelmét. Tehát tudja, hogy nem lehet az arab túlerővel szemben győzni. Egyetlen egy esélyük van, ha addig védik Jeruzsálemet, ameddig a szultán nem kényszerül valamilyen alkut kötni velük. Mert rá tudja, hogy ez egy okos szultán, nem akarja az emberei életét feláldozni, nem akar felesleges vérveszteséget, és valóban hatalmas, hősies küzdelem árán addig védik Jeruzsálemet, ami elefelítása van ítélve, ameddig a szultán követeket nem küld, és a két hadsereg között találkozik ez a két ember, és megkötik az alkut, nagyon diplomáciai és nagyon érdekes, hogy ez a két ember beszélget, mind a kettő tudja a másikról, hogy itt ha nem is hatalomban, de rátermettségben egyenrangú partnerekkel van dolguk, és megegyeznek abban, hogy a szultán szabad elvonulást enged, és nem rendez vélemzést, a másik fél pedig átadja Jeruzsálemet. És ez a keresztes vitéz ezután az egyenség után megkérdezi, hogy de mit ér Jeruzsálem, amiért ennyi embernél folyt? Mit ér Jeruzsálem? És a szultán azt mondja, hogy semmit. Majd visszafordul, és a tárgyalás után azt mondja, hogy de mindent. És én ezt tartottam ennek a filmnek a kulcs jelenetének. Ahogy ez az ember rájön, miközben nem arról a biblikus Jeruzsálemről beszélünk, amiről most egész nap szó van. De valahogy ez az ember fölfogta, hogy aki Jeruzsálemet földrajzilag birtokolja, az valamit a lelki szellemi valóságokból megkapott. Szóval semmi, ebben semmi, ez egy raprészet. Az én palotám, nem mondja ezt ki a filmben, az én palotám sokkal szebb, de mindent megér. Amikor emberek elkezdenek egy közös középpont felé menni, akkor ez a felismerés vezeti őket. Hogy van egy középpont, aminek a megtalálása mindent megér. És a Szentírás számos helyen, az elrejtett kincs példázatában és sok-sok történetben ugyanezt mondja el. Vagy tiéd Jeruzsálem, vagy nincs semmit. Ha tiéd Jeruzsálem, akkor lehet, hogy életen keresztül vándor leszel, mint Ábrahám. De akkor találkozom Sálem királyával. De akkor békességet, bocsánatot és valódi középpontot lesz. De ugye nekem arról kéne beszélni igazán, hogy hogyan lehet elfeledkezni Jeruzsálemről. Jeruzsálemről csak azt tud elfeledkezni, aki megtalálta. Aki egyszer tudta, hogy megérkeztem, hogy ott vagyok, hogy lehet, hogy sok minden nincs rendben körülöttem, de ott vagyok. Találkoztam Sálem királyával, találkoztam az élő Istennel, bejutottam a Szentek Szentjébe, épül bennem a templom, és én is építem a templomot. Az a zsolt tábla, amit felolvastam, az ugye a babiloni fogságba került nép sírató éneke. Hogyan jutottak ők ide? Hát ha valakik, akkor ők megérkezettek. Ha valakik, akkor ők azt gondolhatták, hogy minden rendben, külsőleg is áll a templom, folyik a kultusz. Csak a proféták mondták el időről időre, generációkon keresztül, hogy nem, ne ragadjunk le ott, hogy kívül úgy tűnik, hogy rendben van minden. Mi a valóság? Mi lett az, miközben a kultusz részei vagytok, hadd legyen gonosz, miközben itt ülünk a csendes napon. Mi a mi életünk igazi középpont? Magamnak is feltettem a kérdést, és csúnya választottam rá. Mi a mi életünk középpontja? Mi az, ami igazán hajt? Mi az, ami igazán meghatároz bennünket? Mert ők mondogatták, hogy az Úr temploma ez, a proféta megmondogatta, hogy nem mondogassátok. És bekövetkezett az, amiről el sem tudták képzelni, hogy a templomot lerombolják, hogy Salamon gyönyörű temploma a tűz martaléka lesz. Mi el sem tudjuk képzelni annak a generációnak a sokját, a krízisét, amely látta a lángoló Jeruzsálemet majd már előtte. Eljutték Babiloniába, és meghallotta, hogy Jeruzsálem porigék. Ez számukra elképzelhetetlen volt. De mi történik itt? Az örökkévaló Isten egy hamis biztonságot megingat. Valamit, ami már nem volt úgy valóság, ahogy gondolták, összetör. És ugye talán ez a tapasztalat is ismerős nekünk. Olyan, azért idéztem az Ézsaiási igényben, hogy benne van, hogy járjunk, menjünk, tanítson. És ez egy folyamat. Hát nem érkeztünk meg örökre, amikor az élő Istennel találkoztunk? Hát nem vagyunk biztonságban örökre, és nem az üdvösség kérdését szeretném feszegetni, tehát nem a predestináció kérdését. És egyrészt igen, másrészt nem. Mert nincs az a hitvallási forma, ami elég biztonságot adna, ha nem keressük újkor és újból Jeruzsálemet. Ha már nem vagyunk tovább taníthatók, ha megmaradtunk az elveknél, közben talán irgalmatlanok lettünk, talán még nem is lettünk irgalmatlanok, csak igen lékelyek, de nagyon. És Isten, mintha ami az időnépben történik a babiloni fogságban, az egy óriási nemzeti trauma. Én azt gondolom, hogy sokan átéltünk ilyen kicsi kis egyéni traumákat, amikor meg kellett magunktól kérdezni, mi is történik velünk itt tulajdonképpen. És ennek sokfajta válasz lehet adni. Lehet reménykedni, hogy a zsidóság is tette, hogy, és az udvari profétáik is próbálták őt elhitetni, hogy nincs nagy baj, rövidesen visszatérjünk. Lehet a régi megoldásokat erőltetni, bele lehetett jutni dacos lázadásba és tagadásba, de lehetett valami más is kezdeni, mint a zsidóság kezdett ezzel a helyzettel ezt, mint itt a Zsoltárban felolvastam. Hogy ő számba vették azokat a kincseket, amik nekik igazán vannak. Tudjuk, hogy a Szentírás szövegeit, a Tórát és a többi szent iratokat ebben az időben kezdik összegyűjteni, rendszerezni. Kialakul a zsinagógális rendszer, ami máig a zsidóság hitéletének az egyik alapja,
és egyébként pedig a kereszténység bölcsője lett.
Mi volt a válasz erre a krízisre?
Igen, hogy Jeruzsálem mondja egy proféta, Jeremiás, hogy majd vissza fogunk térni, de hát itt élünk, és nem tudjuk, hogy vissza fogunk-e valaha térni, és leszek, és sose fog visszatérni. De van egy másik Jeruzsálem, ami ott van az iratokban, ott van a Szent Igében, amit megközelíthetünk az imádságban, ha összegyülekezünk, ha nem egyéni kis központokban éljük az életünket, hanem megtaláljuk a közös központot, és oda együtt megyünk. És erre az új helyzetre adtak egy új választ. Azt a választ, hogy nem felejtjük el Jeruzsálemet. És ebben nyilván benne van a földre az Jeruzsálem, mint a zsidóság, mint máig az a köszöntés, hogy jövőre Jeruzsálemben. De benne van az a lelki igény is, hogy mindaz, amit ez a Jeruzsálem, az a földrajzi Jeruzsálem, a kultusz jelent, azt megőrizzük, azt továbbvisszük, azt ápoljuk, azt mindig újra és újra tanuljuk. És ennek az új tanulásnak mindig meg lesznek az új és új gyakorlati következményei. Mit jelent nem megfeledkezni Jeruzsálemről? Hát van egy olyat, hogy nem megfeledkezni arról, hogy Ábrahámhoz hasonlóan mi is mindig úton vagyunk. Lehet, hogy az életünket ugyanabban a városban éljük le, és borzasztó ritkán vagy falunkban, és borzasztó ritkán megyünk ki annak a falunknak a határaiból, de akkor is úton vagyunk. Belül az élő Istennel való közösségben mindig az új és új élethelyzetek, életfeladatok kihívásában úton vagyunk. És nem énekünk más éneket. Nem keresünk más központot. Lehet, hogy töredékesen, lehet, hogy sokszor tévedésekkel fűszerezve, de ragaszkodunk mindahhoz, amit számunkra Jeruzsálem jelent. Ragaszkodunk a Szentíráshoz. Ragaszkodunk ahhoz a közösséghez, amelyik nem ilyen, de legalább egy központja van. Hát kedves testvéreim, a mai nap végén azt szeretném kérdezni, hogy mi megfelelkeztünk-e Jeruzsálemről, vagy ott él a szívünkben ez a vágy, hogy mindent inkább, mintsem, hogy ezt az egyetlen egy közös központot el.